Sziasztok! Üdv újra itt a Szavak ereje című sorozatunkban. Most tartunk az 5. epizódnál, melynek címe Szóljunk bölcsen. Meg fogjuk nézni az egyik legfontosabb készséget, amelyet keresztényként valaha elsajátíthatunk. Arról is beszélni fogunk, hogyan kezeljük és hogyan ne keveredjünk bele pletykálásokba. Ugyanis a pletykáról beszéltünk az előző epizódban. Tehát ha azt még nem nézted meg, kérlek menj és nézd végig, mielőtt ezzel a résszel folytatnád. Szóval a példabeszédek 16. fejezetének 23. versével kezdjük, ami így szól. A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. Na most, az értelmes személy olyan, aki nagyon átgondolja, mielőtt megtesz valamit. Az értelmes magában foglalja az óvatosságot, tehát egy bölcs ember nem beszél anélkül, hogy átgondolná, amit mondani készül, hogy kinek akarja éppen mondani azt, és hogy hogyan akarja azt mondani. Sőt, nagyon gyakran egy bölcs személy nem is mond semmit. De erről egy másik részben lesz szó. Tudod, megtanulni bölcsen beszélni olyan, mint egy művészet. Gyakorolnod kell, és tudatosan dolgoznod kell a fejlődéseden ezen a területen. Na most, tudom, hogy nem mindannyian angolul nézitek ezt a sorozatot, azonban az angolban van egy szó, ami gyönyörűen leírja ezt a művészetet, amiről beszélek. Ez a szó nem más, mint a diszkréció, megfontolás. A definíciója pedig olyan személy tulajdonsága, aki nem tesz vagy mond olyat, amely sértést okozna, valamint bizalmas információt tárna fel. Ez az a szó, amit majdnem minden angol biblia fordítása használ a példabeszédek 2.11-ben. Ne aggódj, ha a te bibliád más szót említ. Szóval példabeszédek 2.11. Megfontolás örködik feletted, értelem oltalmaz téged. Na most, bármilyen szót is használ a te bibliád, a megfontolásról, óvatosságról, ítélő képességről, értelemről, előrelátásról, bölcsességről és jó ítélethozásról beszél. És azt tanítja, hogy az ilyenfajta élet és beszéd megóv majd, szó szerint megtart a bajtól. Fontos feltennünk a kérdést. Rendben, akkor hogyan tanuljuk meg a diszkréció művészetét? Az egyik legalapvetőbb hely, ahol megtanulhatjuk a diszkréciót, a példabeszédek könyve. Nézd meg ezt! Ez a példabeszédek első 5 verse. A példabeszédek 1 ezt mondja. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére. Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére, együgyűeknek eszesség, gyermekeknek tudomány és meggondolás adására. Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. És itt van megint az 5. fejezetben, fiam, az én bölcsességemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajkaid megőrizzék. Szóval itt egy titok, ha szeretnéd megtanulni a megfontoltságot. Olvasd a példabeszédeket. És most szeretnék megmutatni neked egy nagyon érdekes ígéretet azok számára, akik megtanulják ezt a művészetet. Példabeszédek 3. fejezet 21-24. Ezt nézd. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. És lesznek ezek élet a te lelkednek és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Hány olyan embert ismersz, akinek problémája van a félelemmel, vagy nem tud aludni éjjel. Én azt gondolom, hogy a meggondolás súlyos hiányát szenvedjük ma a világban. Úgyhogy nevezhetnénk ezt a diszkréció elveszett művészetének is, bár természetesen azokban még él, akik megtanulták a példabeszédek könyvének bölcsességét. Ugye nem meglepő, hogy a mai világban, ahol a megfontoltság hiányos, az olyanok, mint a stressz, szorongás és mindazok a betegségek, amik ezekkel járnak, egyre csak gyarapodnak. Szóval ez a kérdésem számodra. Szeretnéd megtanulni a megfontoltság művészetét? Szeretnéd megtanulni, hogyan beszélj bölcsen? Ugyanis ha igen, el kell mondanom, hogy fegyelmezettségbe fog kerülni, és szeretnélek emlékeztetni arra, amit az első részben néztünk meg. Olvastuk a Jakab 3:6-8-at, így szól, a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tűzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ez nem lesz egy egyszerű feladat, de emlékezz, mit mondtam az első epizódban. Azt mondtam, nem, ember nem szelídítheti meg a nyelvet, de Isten igen. És hiszem, hogy Isten szeretné megszeridíteni a nyelvedet. Tapasztaltam, hogy az én életemben is folyamatosan ezt teszi. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Hogyan kerüljük el a kötetlen, korlátok nélküli beszélgetést másokról, ami nagyon káros, amiről az előző részben beszéltünk már? És mikortól válik egy beszélgetés pletykává? Nos, azt gondolom ez 4 tényezőtől függ, talán 5-től, de 4-et fogunk most megnézni. Az első dolog, hogy attól függ, kivel beszélgetünk. Na most, miért fontos ez? Azért, mert nagyon gyakran, ha rosszul bántak velünk, beszélni szeretnénk róla, és a szívünkben ott van az érzés, hogy ami történt, igazságtalan volt. Szóval ehhez természetesen érzelmek társulnak, és azt érezzük, szükségünk van valakire, aki egyet ért velünk, és megerősíti az igazságtalanságot. És azt mondja, te szegény, ahogy veled bánt az a személy, az nagyon helytelen volt. Ugyanis azt gondoljuk, ez majd segít jobban éreznünk magunkat. Talán így is lesz. De mi ezzel a baj? A probléma az, hogy valószínűleg nem vittük előtte oda a fájdalmunkat és frusztrációnkat, vagy az igazságtalanság érzését és a bosszúságot, aminek tanúi voltunk, ezeket nem vittük előtte oda Istenhez. És nagy valószínűséggel nem bocsátottunk meg annak a személynek, akiről azt gondoljuk, hogy valamilyen bűnt, sértést követett el ellenünk, vagy valaki ellen, akit szeretünk. Szóval ilyenkor elkezdünk beszélni róla, de gyakran nem azzal, aki bántott minket, hanem másokkal beszéljük ezt meg, és ezzel mi lehet a baj? Nos, a baj ezzel az, hogy Jézus elmondta nekünk, pontosan hogyan bánjunk az ilyen helyzetekkel? Egy világos, 4 lépéses folyamatról tanít nekünk. Ez a Máté 18:15-17-ben van. Ha a testvéred bűnt követel ellened, menj oda hozzá. 4 szem közt mutass rá a tévedésére. Ha hallgat rád, segítettél, hogy megmaradjon, mint testvéred. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal 1 vagy 2 embert, hogy 2 vagy 3 tanú bizonyíthasson mindent. Ha rájuk sem hallgat, mondd el a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, akkor úgy kell vele bánni, mint egy pogánnyal vagy vámszedővel. Szóval, srácok, ha nem vagyunk készek oda menni egy testvérünkhöz az Úrban, hogy 4 szem közt beszéljünk vele valamiről, akkor először is valószínűleg Istennel kell rendeznünk a történteket, ki kell öntenünk neki a szívünket, és kérnünk, hogy segítsen megbocsátani. Ezután Ahhoz a személyhez kellene oda mennünk, aki bántott minket, nem haraggal vagy új mutogatással, hanem békülésre való szándékkal. Alázattal és szelíden tudnunk kell azt mondani, hogy el szeretném mondani, hogy amit mondtál vagy tettél, nagy fájdalmat okozott nekem. És igazából még hozzátenném, hogy még mielőtt ezt megtennéd, te magad is vizsgáld meg a szíved, és mondd Istennek, Uram, mutasd meg, kérlek, ha én tettem valami rosszat ebben a kapcsolatban. Ugyanis, ha még egy bocsánatot is el tudsz mondani, mikor beszélsz az illetővel, az még erőteljesebb és hatásosabb lesz a békülést és egységet tekintve. Erről még beszélni fogok egy későbbi részben. A lényeg, hogy mielőtt valaki mással beszélni kezdenél arról, ami veled történt, állj meg és tedd fel a kérdést magadnak. Engedelmes vagyok Jézusnak abban, ahogyan most ezt a helyzetet kezelem? Mert amúgy lehet, hogy pletykálásba kezdenél. És az előző epizódból megtudhattuk, hogy az mennyire romboló tud lenni. Na most, ha odamész a testvéredhez, és ő ellenáll, és nem hallgat meg, abban az esetben Jézus azt mondja, hogy rendben van, ha bevonsz egy vagy két másik szemét. Ilyenkor viszont azt tanácsolnám, hogy légy óvatos, kikkel osztod meg az információt. Nos, van egy másik fontos oldala annak, hogy kivel beszélsz, és ezt szeretném megemlíteni most. Ez az, amikor valaki megbízik benned, és személyes információt oszt meg veled. Szóval példabeszédek 11-13. A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges szellemű elfedezi a dolgot. Szóval én ezt a szabályt próbálom követni. Ha valaki valami becses vagy személyes dolgot oszt meg velem, még ha nem is jelentette ki, hogy az titok vagy bizalmas, általánosan nem osztom azt meg senki mással. És ne feltételezd, hogy ez a személy már beszélt arról valaki mással. Még ha ez így is lenne, az nem hatalmaz fel téged arra, hogy valaki mással beszélges arról az információról. Egy másik dolog, amit érdemes megemlíteni itt, az az, hogy ha olyan vezetőségi csapattagja vagy, amely más embereket érintő fontos döntéseket hoz, ne oszd meg a megbeszéléseken elhangzott információkat olyan emberekkel, akik nem vettek részt azon a találkozón, vagy nem tagjai a vezetőségnek. Nézd, fontos megértenünk, hogy az emberek olyan személyekkel osztanak meg dolgokat, akikről tudják, hogy megbízhatnak bennük, akikről tudják, hogy az információ náluk biztonságban van. Hatalmas megtiszteltetés és kiváltság, ha valaki a bizalmába fogad. Amikor valaki a bizalmába fogad, az olyan, mintha a szívét a kezedben tartanád, megúvhatod azt, vagy összetörheted. Hadd bátorítsalak, hogy légy az a személy, akire rá lehet bízni emberek szíveinek a mély kincseit. Ugyanis hiszem, hogy Isten egy ilyen szemét fog használni, hogy hatalmas vigaszt, gyógyulást és szabadságot hozzon embereknek a négy fal között. Lehet, hogy senki más nem fog róla tudni, csak te, Isten és az ebben érintett személy. De akkora kiváltság lesz ilyen módon benne lenni mások életében. Szóval, itt egy alapszabály, amit az előző részben említettem. Ha az a személy, akiről beszélsz, nincs jelen, és nem örülnél, ha hallaná, amit mondasz éppen, vagy azt, ahogyan beszélsz, akkor valószínűleg pletykálsz. Rendben van, nézzük most meg azt, amit mondunk. A példabeszédek 17.9 ezt mondja, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Szóval bármikor, amikor felemlegetünk dolgokat, amiket valaki a múltban tett, ami helytelen volt, általában nem szeretetben járunk. A szeretet elfedi mások hibáit. Na most, nem azt mondom, hogy el kell fedezni mások folyamatos bűnben járását, hogy egyszerűen csak megússzák, ugyanis a szeretet elmondja az igazságot. Erről is lesz egy epizód később. Azonban azt szeretném tudatosítani, hogy a szeretet nem hozza fel ezeket a dolgokat, és nem ismételgeti őket. És az egyik oka ennek az, hogy a szeretet amúgy sem jegyzi meg a rosszat. Szóval, amikor az 1 Korintus 13 a szeretetről tanít, ezt mondja, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Szóval, ha nincsenek feljegyezve a szívedben a rosszak, nem is fogsz mások hibáiról beszélni. Ha viszont igen, valószínűleg még nem tanultad meg, hogyan bánj mások bűneivel. Na most, a megbocsátás valódi tranzakciója szabaddá tesz mindezektől. És ha szeretnéd megtanulni, mi a megbocsátás valódi tranzakciója, akkor hadd bátorítsalak, hogy nézd meg a Hogyan törzd be az elhívásod sorozat 9. részét. Nos, ha arról társalgunk, amit valaki rosszul tett, fel kell tennünk magunknak a kérdést. Miért beszélek erről? Szóval a harmadik dolog az, hogy miért mondunk valamit. A nagy kérdés itt ez. Azért mondjuk-e, amit mondunk, hogy azzal a javára legyünk annak, akiről beszélünk, vagy akihez beszélünk? Az Efézus 4.29 ezt mondja, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Miért olyan fontos ez? Hát azért, mert a szeretet nem keresi a maga hasznát, ahogy az előbb olvastuk. Szóval, ha valamit a saját magunk javára mondunk ki inkább, mint annak a javára, akivel beszélünk, vagy akiről beszélünk, akkor nem szeretetben járunk. Azt gondolom, gyakran találunk kifogásokat arra, hogy miért van az rendben, ha valakiről beszélünk, azonban sok azok közül a kifogások közül nem érvényes. Még olyat is hallottam, amit úgy neveznek, hogy pletyka, vezetésre hivatkozva. Tudod, amikor emberek azt mondják, hogy nos, mivel mi vagyunk annak a személynek a vezetői, rendben van, ha így beszélünk róla. Én erre azt mondanám, hogy nem, nincs rendben. Nagyon gyakran nincs rendben, hogy úgy ki legyen beszélve az illető. Meg kell vizsgálnunk a motivációinkat. Vannak olyan helyzetek, amelyekben figyelmeztetnünk kell egy másik szemét valakivel kapcsolatban. Például, ha egy új család költözik a szomszédba, és látod, hogy az egyik szomszéd, aki nem biztonságos, hogy a gyerekeid körül legyen, barátkozni kezd velük, lehet, hogy mondanod kell valamit. Szóval, ilyen esetben, amikor kell mondanunk valamit, a következő kérdés ez. Hogyan mondjuk azt? Nem megyünk oda hozzájuk, és nem mondjuk, hogy vigyázz azzal az emberrel, mert hallottam, hogy ezt tette, és aztán jól rágalmazzuk őt. Nem, minden alkalommal, amikor beszédre nyújtjuk a szánkat, megfontoltnak kell lennünk. Óvatosan át kell gondolnunk, mit kell kimondani, és mit nem kéne. Ez az egész a mások tiszteletéről szól. Gondold át, te hogy szeretnéd, hogy rólad beszéljenek mások, ha elkövetnél egy nagy hibát. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én azt remélném, hogy ha nagy hibát követtem el, és volt alkalmam felismerni, hogy hibát követtem el, hogy rosszat tettem, tanulhatnék belőle, és megváltozhatnék. Ugyanis ilyen lehetőséget adott nekem Isten is, és ilyen lehetőséget adott neked is Isten. És talán pont ezért mondja a Biblia, hogy a szeretet mindig remél. 1 Korintus 13.7 ezt mondja, az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Szóval szerintem segít, ha azt a szerepet töltjük be, ami mindig a legjobbat reméli a másikban. Adj mindig esélyt neki, és soha ne hidd el, hogy nem változhat meg. Ez nem azt jelenti, hogy direkt belekeveredünk szituációkba, amelyek nem bölcsek vagy biztonságosak számunkra a családunk számára, viszont muszáj fenntartanunk azt a reményt és hitet, hogy az illető meg tud változni. Úgy hiszem, hogy a tiszteletbőr is hiány van a társadalmunkban. A Róma 12.10 így szól, a tisztelet adásban egymást megelőzőek legyetek. Feltehetjük magunknak a kérdést, tiszteletteljes az, ahogyan erről a szeméről beszélek éppen? A Biblia nem csak azt mondja, hogy azokat kellene tisztelnünk, akik megérdemlik a tiszteletet, azt mondja, hogy mindenkit tisztelnünk és becsülnünk kell, egészen egyszerűen azért, mert emberek, akik Isten képmására lettek alkotva. 1 Péter 2.17. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, vagy másik fordítás szerint, minden embert tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Tehát, ha szerinted egy személy beszéde vagy viselkedése nem tiszteletre méltó, dönts úgy, hogy szimplán azért fogod tisztelni, mert Isten teremtette. És mielőtt megszólalnál, gondold végig, az, ahogy éppen beszélni akarok erről a személyről, negatívan fogja befolyásolni a hallgató véleményét ő róla? És ha igen, lehet, hogy nem szükséges kimondanod azt. Tudod, amennyire lehetséges, szükséges, hogy az emberek maguk döntsék el, kiről mit gondolnak a saját interakcióik során. Képzeld el, hogyha nagyon jóban lennénk, és egy pár hónapja nem láttuk volna egymást, azt várnád tőlem, hogy ugyanúgy bánjak veled, ahogy legutóbb, amikor láttalak, úgy, ahogy a kapcsolatunk azt érdemelné. De képzeld el, hogyha az alatt az idő alatt még nem találkoztunk, valaki odajött volna hozzám, és negatív dolgokat mondott volna rólad nekem, és elhittem volna őket, és megengedtem volna, hogy azok befolyásolják azt, ahogy téged látlak, és a benned való bizalmamat. Azt gondolom, nagyon csalódott lennél, hogyha így bánnék veled. Szóval, itt egy tipp. A legtöbb esetben, ha valaki olyan módon beszél neked valamiről, ami nem helyes az szerint, amit az előző két részben vettünk át, erre azt mondanám, hogy bocsáss meg neki. Dolgozd fel az információt és a frusztrációt vagy fájdalmat Isten segítségével. Aztán bocsáss meg annak, akiről meséltek neked, arra az esetre, hogyha amit hallottál, valóban igaz. Aztán pedig haladj tovább, mintha soha nem jutott volna el hozzád az az információ. Ugyanis ha az a hír nem jól jutott el hozzád, lehetséges, hogy nem Isten akarta, hogy megtudd azt az információt. Lehetséges, hogy az ellenség akarta, hogy hallj róla. Engedd el! Ne jegyezd meg a rosszat, és csak azt mondd, ami a hallgatóid javát szolgálja. Tudod, a pletyka és rágalmazás életeket tesz tönkre. Képesek tönkretenni a te életedet és az én életemet, és a pletyka és rágalmak egy láncon keresztül kerülnek egyik embertől a másikhoz, és szeretnélek bátorítani, hogy tegyél meg mindent, hogy te legyél az a személy, akinél a lánc megszakad. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük neked mindazt a gyakorlati segítséget, ami az igédben található. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy a szeretet nem jegyzi fel a rosszat, és hogy a szeretet fájtlat borít a vétkekre. Urunk, kérünk, tanítsd meg nekünk a diszkréció művészetét. És atyánk, bocsáss meg nekünk most. Urunk, azért, amikor nem voltunk óvatosak azzal kapcsolatban, hogy mik jöttek ki a szánkon. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Kérünk, tölts be bennünket a te szent szellemeddel, és segíts, hogy tudjuk a szavainkat bölcsen használni. Hogy hadd élvezhessük mindazt a sok jót és áldást, ami azoknak jár, akik bölcsen és megfontoltan beszélnek. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a 6. epizódban.